ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Capuçon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának megőrzését ígéri az új kormány, de mit szól ehhez az Európai Unió, amely éppen emiatt rót ki súlyos pénzbüntetést hazánkra? És vajon mire számíthatnak a külföldi munkavállalók, akiknek a belépését az előzetes nyilatkozatok szerint az új vezetés jelentősen korlátozná? Ez mind ma az ütköző pont. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket a telefonvonalban, Marsai Viktort, a Migráció Kutatóintézet igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Igazgató úr, egy vaskos tanulmányt írt erről, és van abban egy fölütés, ami kifejezetten elgondolkoztató. A többi is, de ez talán egy figyelemfelkeltő gondolat egyből rögtön, amikor arról ír, hogy az Orbán kormány saját célkitűzései más értelmezésben sikere áldozata lett, mivel a drákói intézkedések eredményeképp a társadalom többsége a 2015-16 és kisebb mértékben az ukrajnai menekült válság első időszaka, ez a 22 nyara tavasza óta, nem szembesült nagy arányú zömében irreguláris bevándorlás jelentette kihívásokkal, és sokan úgy gondolják, hogy a nyugalom természetes állapot, nem pedig szakpolitikai fellépés eredménye. Közben pedig az ENSZ menekültügyi főbiztosságának megdöbbentő adatai vannak. Egy kicsit világítsa meg a valóságot, kérem.
Igen, ugye valóban ezt tapasztalhattuk az elmúlt hónapokban, szerintem Magyarországon, és hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ilyen beszélgetéseken vett részt, hogy miért beszélünk még mindig a migrációról, minek van szükség egyáltalán migrációkutató intézetre, meg ezzel foglalkozó tanulmányokkal. Miközben, hogy elmegyünk külföldre, és nem tudom, britekkel, franciákkal, német kutatókkal, vagy amerikai kutatókkal beszélgetünk, akkor számukra teljesen egyértelmű, hogy ez a válság nem múlt el, ez a válság, ez a kihívás, ez folytatódni fog, és nem csak ebben az évben, nem csak a következő évben, hanem a következő évtizedekben is. És ebben az értelemben ugye valóban, tehát a magyar társadalom a nagyon szigorú határ őrizet, és általában az irreguláris, illegális migráció elleni nagyon határozott Fidesz fellépésnek köszönhetően nem érzékeli ezt a problémát. De azt nagyon fontos aláhúzni, hogy ez nagyon gyorsan meg tud változni. Tehát ebben a tanulmányban két példát hozok, de ezt hosszasan lehetne sorolni, hogy Portugáliában a külföldi születésűek aránya a 90-es évek elején nagyjából 1,5% körül mozgott. Ugye ez területre és népessége is ugyanakkor ország nagyjából, mint Magyarország. Ugye mára 1,5 millió fölé nőtt a külföldi népesség aránya, részben a legális, részben illegális bevándorlás hatására, tehát ez több mint a társadalom 15%-a. Vagy ha kifejezetten népcsoportokat nézünk, tehát Finnországban a 90-es évek elején 49 szomáli élt. Utána a 90-es évek 93-4-ben a finn kormány egy áttelepítési humanitárius programot indított el. Kenyába menekült, kenyai menekültáborokban élő szomálikat kezdtek el áttelepíteni Finnországba. Most azért azt tudjuk, hogy a finn éghajlat, a finn körülmények azok azért nagyban eltérnek. Mondjuk a Szomáliában tapasztalhatóaktól, és azt gondolnánk, hogy a szomálik számára nem feltétlenül a Finnország az elsődleges célország. Most mindezek ellenére a hivatalos statisztikák szerint is majdnem 30 ezer szomáli anyanyelvű ember él jelenleg Finnországban. És nyilván 30 év egy emberöltőben az hosszú idő, egy társadalom, egy ország életében viszont egy nagyon belátható időszak. És ezek a változások viszonylag gyorsan lezajlanak, és ezt talán azért tartom pontosnak hangsúlyozni, mert hogy ugye erről is van egy ilyen, ugye 10 millió migrációs szakértő hazájában élünk, egy ilyen közkeletű felfogás, hogy teljesen mindegy, hogy bejönnek az emberek, vagy idejönnek, úgyse itt akarnak maradni, nem tovább mennek Európa fele. És azért a szakpolitikák, és az utolsó mondat, bocsánat, meg általában ezek a számok azt mutatják, hogy nem, az emberek oda mennek, ahova tudnak egyébként. És ugye azok a viccők, amik 15-16-ban voltak, hogy gyakorlatilag a magyar-szerb határtól, ha bejutottak, hogy beengedték az embereket, egyenes út vezetett Németországig, ez az idő lejárt. Tehát a Schengeni zónában visszavezetett határintézkedések, a feltörgő visszaküldések a frontországokra azt mutatják, hogy ez már nem így fog történni, mint 10 évvel ezelőtt zajlott.
Meg hát, hogyha már adatoknál tartunk, akkor érdemes talán elgondolkozni az osztrák és a német adatokon is. Többször napvilágot látott már, ami nagyon beszédes, nevezetesen az, hogy az iskoláskorú gyermekek hány százaléka migrációs hátterű, és hát ott megdöbbentő adatok vannak, különösen a német nagyvárosokban, de akár az osztrák fővárosban, Bécsben is.
Sőt, ugye az alapvető kérdés talán nem is az, vagy a legnagyobb kihívás, hogy hányan rendelkeznek migrációs háttérrel, mert önmagában mondjuk az, hogy Ausztriában mondjuk németországi németek tanulnak, ezen még talán átküzdik magukat.
Talán nem is erről van szó.
Igen, de hogy egyre nagyobb a probléma egyébként, hogy nagyon sokan nem beszélnek a gyerekek közül németül. Tehát, hogy úgy kerülnek be az iskolarendszerbe, úgy mennek egyik évről a másikra, hogy nem értik, hogy az osztálytársak és a tanárok mit mondanak nekik. Most képzeljük el, tehát ugye mindenkinek van a környékén szinte iskoláskorú gyerek, tehát képzeljük el, hogy egy 20-25-30 fős osztályban van 2-3-4-5, mert Isten 10 olyan gyerek, aki mondjuk nem beszélne magyarul, és úgy ül ott a tanórákon. Tehát milyen erőforrásokat, milyen koncentrációt kívánna meg ez a tanártól, hogy valamiféleképpen próbálja őket megtanítani az adott tájra, nem tudom, környezetismeretre, matematikára, tehát ez egy lehetetlen küldetés. És az osztrák-német iskolákban nagyon sok esetben ezzel találkoznak ugye az oktatók, tehát ez nem működik. És ráadásul ugye ez egy spirált indít be, mert mi történik? Ugye az történik, hogy a szülők elkezdik elvinni a gyerekeket ezekből az iskolákból, hiszen azt látják, hogy a saját gyerekek nem tudnak rendesen tanulni, mert elmegy az idő arra, hogy fölzárkóztassák a külföldieket. Ergo még több külföldi fog ezekbe az iskolákba jönni, és erősödni fog a szegregáció és a párhuzamos társadalmak kialakulása.
Na ugye akkor ezt is tisztázzuk, mert ugye nem csak arról van szó, hogy a nyelvet nem beszélik, tehát nem azért, mert angolul beszélnek, vagy franciául beszélnek, hanem nagyon sok a muszlim hátterű, és itt viszont már jelentős kulturális különbségekről kell beszélni, hiszen a gyerekek otthon egy másfajta nevelést kapnak, mint amivel az iskolában találkoznak. Ez is lehet ütközet, még akár személyes tragédiák is lehetnek ebből.
Igen, ugye ne felejtsük el, a Ausztriában érdemi afgán közösség, ha most ennél a példánál maradunk, nem létezett a 2015-ös évek előtt. Most ugye különféle beszélések, ugye már 100 000-es nagyságrendűre teszik az afgán közösségnek a létszámát. És ugye ez azért probléma, mert hogyha nincs egy olyan diaszpóra, ami meg tudja könnyíteni az integrációt, ráadásul ugye maga a rendszer túl van terhelve, akkor ez egyenes úton vezet valóban ugye a párhuzamos társadalmaknak a megszületéséhez, illetve nem szabad lebecsülnünk tényleg ezt az iskolai történetet se. Tehát képzeljük el, hogy ott ez az afgán család, ő mindent szeretne. Nagyon szeretnének osztrákok lenni, nagyon szeretnék elérni, hogy a gyerekük sikeres legyen. De ha nem fog tudni megtanulni németül, gyakorlatilag annyi nyelvi szinten, hogyha küzd az iskolában, mert valahogy az általános iskolán még átrugdossák, talán valamiféle középiskolát is elvégez, de egyetemre már biztos nem fog tudni elkerülni. Tehát azt jelenti, hogy eleve óriási hátránnyal fog indulni az életben, a munkaerőpiacon, eleve olyan kulturális háttérrel jön, hogy nehéz számára a beilleszkedés az osztrák társadalomba, ez mind nagyon sok frusztrációt fog okozni, és legpozitívabb esetben is látunk egy kvázi erősen hátrányból induló, jelentős mértékben elvesztegetett lehetőséget a fiatalban, rossz esetben pedig azt, hogy látni, hogy alternatív és deviáns módokon próbálja ezeket a hátrányokat bepótolni a bűnözés, vagy ne adjuk fel ugye a radikalizáció irányába.
Na tehát milyen kockázatokkal nézünk mi szembe? Ugye új kormány, nyilván új politika mondja, hogy ugye megőrzi az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának a lényegét, csak hát itt közben azt is ígéri, hogy hazahozza azokat a bizonyos uniós pénzösszegeket, amelyek egyébként járnának, de mégis feltételekhez kötöttek most, illetve eddig. Kérdés az, hogy puhulnak-e majd ezek a követelések, vagy nem, és akkor mit kell tenni érte, különös tekintettel, hogy itt a következő hónap elején a úgynevezett migrációs paktum hatályba is lép.
Igen, ugye itt érdemes elkülöníteni ugye a külföldi munkavállalókra tett megjegyzéseket, vagy terveket. Ugye ez gyakorlatilag teljesen, azért óvatosan mondom, hogy teljesen nemzeti hatáskörben van, és a menekültügyi részt, ami egy közös megosztott hatáskör. Ugye a menekültügyi kereteket és a keretrendszert az Unió megszabja. Itt nagyon kicsi a tagállamoknak a mozgástere. És kicsi volt a paktum előtt is, és kicsi lesz a paktum életbe lépése után is. Még akkor is egyébként, ha ugye pont most május 8-án jött ki a bizottságnak a felülvizsgálata, és hát az látszik, hogy minden tagállam gyakorlatilag, aki megszavatta a paktumot, nagyon le van maradva annak ugye az implementálása kapcsán. Tehát most ilyen gyakorlatilag további két évet kérnek a tagállamok arra, hogy a paktum rendelkezéseit megvalósítsák. Na, de visszatérve a kérdés, hogy nagyon sok elemet ki lehetne emelni, szerintem kettőt érdemes. Az egyik a kötelező szolidaritás, vagyis hát valójában a kvótarendszernek a kérdése, illetve ugye a határnál lefolytott eljárások, és általában a Magyarország területéhez való hozzáférésnek a kérdése. Ugye a kötelező szolidaritás kapcsán a Fidesz-KDNP kormányzat és a Tisza kormányzat is határozott álláspontot képvisel, hogy nem szeretnének átvenni menedékkérőket. Nem szeretnék kifizetni ugye a 20 000 eurós percős, hát nem tudom, szolidaritási hozzájárulást sem, hanem ugye a legutóbbi nyilatkozatok alapján ugye van egy harmadik lehetőség, egy operatív hozzájárulás, amivel mondjuk személyzetet küldenek a frontországok támogatására, tehát nem tudom, mondjuk rendőröket az eljárások felgyorsítására. De ezt nagyon fontos talán húzni, hogy ezt a harmadikat elfogadja a bizottság, ez azt a bizottságon fog múlni. Én nem próbáltak senki a gyakorlatba, igazából nem tudjuk, hogy fog kinézni. Én személy szerint még a 20 000 eurós perszőt hozzájárulásra is elégedett lennék, de ugye ez a 30 000 éves kvótából viszonylag kevés pár száz fő fog Magyarország jutni. Nyilván ez pár millió eurós összeg, aminek én örülnék, de államháztatási szinten ez nem fog látszódni. A nagyobb probléma az, és ugye emiatt fizeti Magyarország nagy részt ugye az 1 millió eurós napi bírságot folyamatosan, az, hogy az Európai Bíróság döntés értelmében, és ugye amit ugye a bizottság kért, vagy hát épített föl ugye a ügyet, a magyar menekültügyi rendszerhez való hozzáférés túlságosan korlátozott, vagyis ugye Magyarország területén néhány kivételtől eltekintve nem lehet beadni menedékkérelmet. Csak ugye a belgrádi nagykövetségen lehet ugye szándék nyilatkozatot beadni. Ugye az unió szerint, és a bíróság szerint ez elfogadhatatlan. Most ugye, ha ettől szeretnénk megszabadulni, ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy akik elérik a magyar határt, és menedékkéremet szeretnének benyújtani, számukra ezt lehetővé kell tenni. Ugye a zömök egyébként valószínűleg határmenti eljárásban fog maradni az új paktum értelmében, de ennek kapcsán is ugye Magyarországnak egyszerre több mint 7716 eljárás kell tudnia lefolytatni. Tehát ez ennyi egyedi eset. Ugye ráadásul ennek 12 hét alatt le kell zajlania.
Ez így rengeteg együtt. Főleg, hogyha valaki ugye iratok nélkül érkezik, nem tudjuk kicsoda, honnan jött.
Így van, pontosan, és ráadásul ugye hát nem beszél arról, hogyha fellebbezni fog, már pedig majdnem biztos elutasító döntés után fellebbezni fog, és 12 hét után, ha ezt nem sikerül addig lezárni az ügyet, őt be kell engedni az ország területére. Na most, még ha le is megy az ügy, ugye ez nagyon fontos, hogy az adott személy ellátását Magyarország felel. És megvan az elutasító határozat, nem tudom, egy nigériai állampolgár ügyében, most szegényekre húzzuk rá az ügyeslepedőt. Onnantól kezdve ugye ez is, amíg Nigéria nem veszi át ezt a kérelmezőt, addig ez Magyarország felelőssége. Tehát hiába fogja elutasítani a magyar bíróság és a magyar szervek ezt a kérést, ha Nigéria nem hajlandó átmenni, hogy ez az egész EU-s visszaküldési rendszer a hívesztarka, akkor bizony ez a hölgy, vagy ez az úriember, ez Magyarország felelőssége fog maradni.
És ugye ráadásul tapasztalat, hogy akik iratok nélkül érkeznek, nagyon ritka esetben mondja azt a kibocsátó állam, még ha ismeri is, hogy valóban ismeri. Inkább azt mondja, hogy nem ismeri, innentől kezdve az önök gondja, ugye? Ez egy tapasztalat.
Pontosan erről van szó, és hogy hát, ráadásul gondoljunk bele, hogy mondjuk olyan államok állampolgáraival kell ezt lefolytatni, akinek mondjuk nincs nagy követsége külképviselete Magyarországon. Tehát ez mind idő. Tehát ez óriási problémákat fog jelenteni. Még akkor is, hogyha ugye az EU most kitalált ezeket a visszaküldési központokat pont ezen szereplők számára, ugye a return hub-okat, akiket hát elutasítanak, de nem fogadnak vissza ugye a küldő országok. De ugye ez is még csak papírról létezik, nem látjuk, hogy a gyakorlatban hogy fog működni. Ez évek lesz valószínűleg, mire ez át fog tevődni érdemi gyakorlatba. És ráadásul az egy-két hát hasonló kezdeményezés, mint az olasz-albán megállapodás, azért ez finoman szólva sem látszott olyan átutű eredménynek. Tehát az idő menni fog, és tehát itt egy olyan rendszert látunk, amiben nem nagyon vannak kiskapuk. Tehát, hogy vagy Magyarország lehetővé teszi a területéhez való hozzáférést a menedékkérők részére, vagy az 1 millió eurós büntetés, ez bizony véletlenül maradni fog.
Nem lehet megúszni, nincs harmadik megoldás ezek szerint?
Én nem nagyon látok, és nagyon örülnék, ha valaki találna, de nem nagyon látom, és ahogy beszélgetek szakértőkkel, mások sem nagyon látják.
Meg hát lehet ennek egy következménye, ugye eddig most már köztudottá vált, hogy a magyar határ délfelől, meg hát körös körül nem megközelíthető. Éppen ezért tapasztalhattunk talán, ugye a statisztikai adatokból, meg ha visszaemlékszem, hogy bizonyos fokú csökkenést ugye a balkáni útvonalon. Na de, hogyha ez az új rendelkezés hatályba lép, és ugye köztudottá válik, már pedig nagyon jó az információs hálózat, nagyon sokan segítik ezt az illegális migrációt, egyrészt anyagi előny, másrészt meg ilyen bizonyos nem kormányzati szervezetek jótékonysági alapon legalábbis azt hirdetik. Szóval, ha elterjed az, hogy a magyar határon be lehet lépni, és ott is lehet eljárást lefolytatni, akkor várható az, hogy újra a forgalom megélénkül ezen a vonalon is, mert egyébként meg földrajzilag kedvező bizonyos szempontból.
Persze, sokkal jobb, és azért ne felejtsük el, ugye ráadásul a magyarországi infrastruktúra az autópályahálózat, tehát hogy gyakorlatilag olyan sikerül bejutni a detektálás nélkül, kis szerencsével 4-5 óra alatt akár Ausztriában is lehet, sőt, ha gyors a sofőr, még hamarabb. És így valóban ezt látjuk, hogy a forgalom elterülődött az elmúlt években, de azért ugye megint a magyar társadalom azt gondolja, hogy akkor nem is történik semmi a kerítésen, de hogy nem. Tehát, hogy azért így is éves szinten több tízezren próbálnak, vagy több tízezer próbálkozás van. És ráadásul, tehát hogy akkor minek menjenek utána valóban az emberek. Ugye az útvonalon Szerbia minden kiemelt helyet foglal el, ugye most nagyon sokan mennek Bosznián keresztül Horvátország fele, de ez számos problémát vett fel, szóval sokkal nehezebb terep, ők mind akkor a magyar határt fogják választani, hogyha ugye valóban meg kell nyitni ugye ezt a menekültügyi eljárásoknak, tehát itt valóban ugye tízezres számokról fogunk beszélni éve szinte minimum, tehát ez gyakorlatilag garantálható, tehát ez biztos. Ez az optimista forgatókönyv, amivel szembe születünk. És ugye még egy dolgot azért szerintem érdemes, mert a számok ugye azok magas dolgok kiemelni, tehát hogy amikor a két tranzitzóna működött, ugye Röszkénél és Tompánál, ezeknek a befogadó kapacitása 6-7 fő környékén volt. Most ugye azt említettem korábban, hogy ugye ezeket alapvetően lehetne erre a határmenti eljárásra használni, de hogy ugye ez a 6-700 fő állt szemben, ugye a bizottság által előírt 7716 fős eljárási kapacitással. Tehát, hogy gyakorlatilag ennek a kapacitásnak a tízszeresét kellene kialakítani, és ráadásul ugye a C808-as ügyhöz kapcsolódó európai bírósági indoklásban benne van, hogy ez a kapacitás, tehát részben azért is készített a büntetés, mert ez a 700 fős kapacitás, ez kevés volt. Tehát, hogy ezt elfogadhatatlanak tartotta a bizottság, illetve aztán a bíróság. Ennél komolyabb képességeket kell kiépíteni, tehát hogy ez nagyon komoly infrastruktúrális és nagyon komoly humán erőforrás beruházásokat fog igényelni, mert azt se felejtsük el, azért nyilván, tehát onnantól kezdve, hogy 2020-21-ben a Fidesz-KDNP kormány gyakorlatilag kiszervezte ugye a menekültügyi eljárást, tehát legalábbis a kezdőpontját, azért a rendszerben sokkal kevesebben kerültek bele, és jelentős karcsúsítások történtek. Nagyon sok ember elhagyta ezt a területet, nagyon sok szakember, tehát most több száz főt alsó hangon kellene ismét toborozni, és hát csatasorba állítani.
És hogy változik-e a felfogás ezzel kapcsolatban, ugye az Európai Unió korábban megengedő, aztán mondjuk azt kommunikációban már szigorított politikája, most egy friss hír az Európa Tanács tagállamai, ugye ez a bizonyos kisinyovi nyilatkozat úgy tűnik, hogy ezt elfogadták, amely politikai iránymutatást ad az emberi jogok európai egyezményének migrációs ügyekben történő értelmezéséhez. Ennek mi is a jelentősége, és hogyan befolyásolja a migrációs politikát?
Igen, tehát nagyon fontos aláhúzni, hogy a hallgatók számára, hogy ez nem egy Európai Uniós intézmény, hanem az Európa Tanács intézményén 46 tagállammal. Viszont ugye az Emberi Jogok Európai Bírósága az Emberi Jogok Európai Egyezmény alapján az elmúlt évek évtizedek gyakorlata alapján meglehetősen széles értelmezési keretben kezdte el vizsgálni az ügyeket, különösen ugye a harmadik cikk ugye az embertelen bánásmód és a nyolcadik cikk ugye a család élethez való jog kapcsán. Tehát, hogy példát említsek, tehát, hogy mondjuk nagyon súlyos bűncselekményeket elkövető személyeket nem lehetett deportálni, mert már voltak itt családtagjaik Európában, megházasodtak mondjuk, vagy gyerekük született, illetve ugye a harmadik cikkely alapján, ugye például sokáig ezért nem lehetett, vagy ezért nem próbálkoztak a tagállamok, hogy mondjuk afgán, nem tudom, megint csak súlyos bűncselekményeket elkövetőket visszavigyenek Afganisztánba, mert hát ott tálib uralom van, és akkor ki tudja, mi történik velük. Most a jelenlegi deklaráció azt mondta, hogy ezt nem lehet általánossá tenni. A tagállamok elsősorban felelős csak ugye a saját állampolgáraikért, és hogy csak nagyon is kiemelten indokolt esetekben lehet ezekre a pontokra hivatkozni, és még akkor is, hogy a nemzetbiztonsági és egyéb ügyek ezek felülírják ezeket a szempontokat. De például azt is, és ugye ez nagyon fontos, hogy kifejezetten egy migrációs rész van most ebben a nyilatkozatban, meglehetősen hosszan, ami például azt is kiemeli, hogy tehát az, hogy mondjuk egy másik ország egészségügyi rendszere, ahol adott személyt visszaküldenék, az nem olyan fejlett, mint az EU tagállami, ezt nem lehet kifogásként felemelni, mert hogy volt haris példa, például egy bangladesi állampolgárt azért nem lehetett haza küldeni, mert azt más volt, és a bíróság úgy döntött, hogy hát Bangladesben nagy a magas a légszennyezettség, ezért az ő életminősége jelentősen romlana. Tehát ezek vélhetően ezek az ügyek, ügyszámok csökkenni fognak, de ne felejtsük el, ez nagyon hosszú folyamat lesz, ez éveket fog igénybe venni.
De akkor ez most egy kicsit a józanész irányába megy már a nemzetállamok szempontjából, ugye? Azt...
Abszolút, tehát ez egy nagyon fontos, nagyon előremutató intézkedés, tehát ilyen lelkes SMS-eket kaptam külföldi szakértő kollégáktól, de ugye megint csak ugye egyrészt a Putin próbálja az evésre, tehát hogy az eljebb az Emberi Jogok Európai Bírósága valóban figyelembe vetje, hogy a 46 tagállam egyébként konszenzusosan elfogadott és támogatott nyilatkozatát, illetve tehát ez évek, megint csak évek lesznek, amíg ez a gyakorlatban meg fog jelenni.
Van itt egy másfél perc, de fontos lehet, hogy milyen kihívásokkal nézünk mi szemben már a migrációs útvonalakon, mert erre is érdemes felhívni a figyelmet, főleg annak tükrében vagy árnyékában, hogy arról beszéltünk, hogy a magyar lakosság hála a eddigi intézkedéseknek, a szigorú migrációs politikának nem érezte a valódi veszélyét.
Nézzük, tehát, hogy Európa akár tetszik, akár nem a világ egyik legvonzóbb célpontja az illegális és irreguláris migráció szempontjából. Azért tudjuk, hogy az érkező döntő többsége gazdasági okokból próbál bejutni az Európai Unióba, de nem szabad megfeledkeznünk ugye valóban azokról, akik fegyveres konfliktus elől menekülnek, és hát azért tétnézünk itt, nem tudom, Szudántól a Száhelig, a helyzet nem túl jó. És bár mondjuk az elmúlt két évben csökkenő számokat látunk, azért a csökkenő számok azt jelentik, hogy mondjuk nem 1 millió menekültügyi kérelmet nyújtanak be Európába évente, hanem idézőben csak 700 ezeret. Én nem vagyok benne biztos, hogy a kontinens továbbra is készen áll ennek a ekkora embertömeg fogadására, integrálására. Tehát a szigorú határvédelemnek nem nagyon látom az alternatíváit.
Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért. Hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu weboldalunkon is. Vendégünknek Marsai Viktornak, a Migrációkutatóintézet igazgatójának köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakukel Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philipp